Filippi 2:12-18 így hangzik. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtek, nem csupán a jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek, romolhatatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha italáldozatul kiöntetem is hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök és együtt örülök minnyájatokkal, de ugyanúgy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Azt a címet adtam ennek a ma délelőttnek, hogy amit komolyan kell venni. Vannak dolgok, amiket nem kell komolyan venni, és vannak dolgok, amiket komolyan kell venni az életben. Amikor középiskolás voltam, nagyon rá voltam kattanva a Ferencvárosra, és emlékszem rá, hogy volt egy olyan sorozat, amikor a Fradinak nagyon nehezen mentek a dolgai, és egy csúfos vereség után annyira mérges voltam, és annyira hatás alatt voltam a vereségnek, hogy nem akartam ebédelni. És emlékszem, hogy a szüleim mondták, hogy ezt nem kell ennyire komolyan menni, tehát hogy vagy felejtsd már ezt a Fradit, tehát hogy nem ezzel kell foglalkozni. Tehát, hogy vannak dolgok, amik lehet, hogy befolyásolnak bennünket, de túl kell lépni, nem kell komolyan venni. Tehát, hogy azóta már sok minden történt a Ferencváros házatáján is, meg velem is, de hogy nyilván ezek nem olyan dolgok, amelyeket annyira komolyan kell venni, hogy az ember mondjuk ne hegyen emiatt. Ha a gyerek hazajön az iskolából, és mondjuk abban a fél évben ez már a harmadik egyes matekból, amit hozott, és mondjuk nincs is más jegye, akkor viszont nem azt mondod neki, hogy átfia, nem számít, nem kell ezzel foglalkozni, hát úgysem matematikából fogsz megélni, hanem akkor azt viszont komolyan kell venni, ugye? Tehát, hogy vannak dolgok, amiket hogy elengedünk, túl kell lépni rajta, van, amit meg komolyan kell venni. Ha kapsz egy kritikát, tehát, hogy jogos, akkor vedd komolyan, nem jogos, felejtsd el, de nem kell annyira komolyan venni, menjél tovább. Ha viszont az orvos mondjuk egy komoly diagnózist felállít, és azt mondja, hogy itt nagy baj van, akkor ne úgy menj haza, hogy hát ez csak az orvos mondta, akit érdekel, tehát, hogy nem veszük komolyan, hanem vedd komolyan, és valamit tenni kell azért, hogy az életedben ne visszafordíthatatlan folyamatok történjenek. Ez így van fizikai dolgokban, így van szellemi dolgokban is, hogy valamit komolyan veszünk, valamit csak ideig, óráig befolyásol bennünket. Ez a Filippi levélben megfogalmazott üzenet, amit Pál elmond a filippi gyülekezetnek, ez egy olyan dolog, amit komolyan kell venni. Ez nem olyan, hogy meghallgatjuk, szép volt, jó volt, hazamegyünk és csináljuk az ellenkezőjét, vagy ahogy hozza az élet. Ez az, amit komolyan kell venni. Mit jelent ez pontosan, hogy komolyan vegyük? Azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. Ez a félelemmel és rettegéssel, hogyha ezt a szót próbáljuk így, vagy a szavakat próbáljuk megérteni, akkor egy kicsit, hogy tényleg ilyen félelmetes, nem félelemmel. Valamitől nagyon félek, de azért dolgozok benne vagyok, de nagyon félek tőle, tehát egy kicsit olyan ellentmondásosnak tűnik. És azt mondja Pál, hogy ezzel a félelemmel és rettegéssel együtt munkáld az üdvösségedet. És ráadásul az üdvösséget ajándékba kapjuk, ugye? Tehát, hogy nem dolgozunk érte. Hogy van ez az egész? Van olyan fordítás is, ami azt mondja, hogy itt a rettegéssel szót inkább úgy is lehetne fordítani, hogy remegéssel. Gondolj bele, ha mondjuk kezedbe veszel egy poharat, és nem tudom, A pontból el kell vinni a B pontra, és be kell tenni a szekrénybe, akkor ez úgy nem okoz nagy problémát. Még akkor sem, ha közben kicsúszik a kezedből, és leesik, hát egy pohár összetört, veszünk egy másikat. De képzeld el, hogyha kezedbe tesznek egy olyan vázát, ami 10 millió forintot ér, és azt A pontból el kell vinni a B pontra, és be kell tenni egy vitrínbe. Akkor ugyanez a folyamat teljesen más hozzáállást vált ki belőled. Már nem azt mondod, hogy persze, akkor betesszük, hanem hogy hoppá, itt nem akármi van a kezemben. Kicsit ilyen remegve viszed ezt a nagyon nagy értékű vázát, és úgy teszed be, hogy biztos, hogy ne sérüljön meg, mert ha megsérül, akkor komoly problémák lesznek. Nem mindegy, hogy mi van a kezedben, mi van az életedben. Vannak dolgok, amivel ilyen rutinszerűen bánunk, és ez oké, tehát hogy rendben van. Vannak dolgok, amire nagyon oda kell figyelni, tehát komolyan kell venni, mert nem lehet csak úgy rutinból csinálni. És Pál azt mondja, hogy az üdvösségünknek a munkálása, az üdvösségben az előrelépést, ezt komolyan kell venni. Tehát, hogy ez nem olyan rutin feladat, hogy hát persze az üdvösség az van, vagy nincs, vagy nem tudom ki, hogy foglalkozik vele, hanem vedd komolyan. Vannak emberek, akik kevésbé veszik ezt komolyan, kicsit olyan módon közelítenek ehhez, mint amikor főleg ilyen pénzügyi tanácsadók szoktak jönni, biztos megkeresnek téged is, meg mindenkit, és akkor mondjuk egy ilyen 20 vagy 30 évesnek elkezdik magyarázni, hogy képzeld el, hogy amikor te nyugdíjas leszel, akkor már nem is lesz nyugdíj. Majd olyan kicsi lesz a nyugdíj, hogy abból csak éhen fogsz halni, ezért most nagyon sok pénzt kéne ide betenni, amit én ajánlok neked. És erre egy 20 vagy 30 éves valaki mit mond? Hogy hát ez engem nem érdekel, olyan messze van még ez, hogy nem kezd el foglalkozni. És nem nagyon hatódnak meg az emberekettől. És vannak emberek, akik ugyanígy kezelik az üdvösséget is, hogy félelemmel és rettegéssel munkáld, vagy így remegéssel, vagy odafigyeléssel, hogy hát komolyan az üdvösségedet, és akkor valaki azt mondja, hogy ja persze, de hát az még messze van. Majd amikor oda jutunk, vagy nem tudom, hogy előszobában leszünk, vagy közel leszünk hozzá, akkor persze nagyon koncentrálunk rá, de hát addig az életben elég sok minden van. És Pál azt mondja, hogy nem, ez nem normális, nem jó hozzáállás, itt és most vedd komolyan az üdvösségednek a munkálását, és minden nap úgy éld meg, hogy ez egy nagyon nagy ajándék, amit Isten a kezedbe helyezett, sokkal nagyobb ajándék, mint egy sok millió forintos váza, amit az előbb a példában hoztam. Ez egy olyan ajándék, amit ilyen félelemmel és rettegéssel viszed az életben úgy, hogy nem akarod összetörni, nem akarod, hogy megsérüljön, nem akarod, hogy ebből valami rossz dolog jöjjön ki, hanem sőt, azt akarod, hogy ezt kamatozzon, vagy még inkább gazdagítsa az életedet. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. Vagyis az üdvösségre koncentrálj most, mert most a tiéd már, ha megtértél. Ha meg nem, akkor térjél meg, és amikor az ember újjászületik, abban a pillanatban az üdvösség az övé. Nem majd egyszer valamikor komolyan kell venni, hanem most itt és ebben a pillanatban. És azt is mondja Pál, hogy az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Tehát miért kell komolyan venni az üdvösséget? Hát azért, mert az Isten az, aki mond neked valamit, az Isten az, aki munkál benned valamit, a lelkedben, a szellemedben, a gondolataidban, az életedben, és amikor az Isten mond valamit, vagy az Isten munkál valamit, akkor nem mondasz, hogy hát ez csak az Isten mondta, nem? Ugye vannak olyan emberek, akik mondanak neked valamit, és akkor azt mondod, hát ez csak ő mondta. Ez az, amit nem kell komolyan venni. Vagy így áll az ember hozzá, hogy hát ezt ő mondta, ez annyira nem fontos. Viszont ha Isten mond valamit, akkor ez fontos. Akkor ezt vedd komolyan. És amikor Isten munkálja bennem az akarást, a cselekvést, tehát munkál bennem valamit, hogy valami kezdődjön el, vagy induljon el, vagy nem tudom, valami történjen az életembe, akkor ezt komolyan kell venni. Mert valaminek Isten elhozta az idejét, hogy megtörténjen az életedbe, vagy Isten azt munkálja benned pont, hogy valaminek itt a vége, és egy korszakváltás következik az életedbe. Valamire jobban oda kell figyelni, ami eddig nem volt annyira előtérbe, való periférián volt, és azt mondja, Isten elkezdi munkálni benned, hogy azt, hogy tegyük ide középre, mert most már ezzel foglalkozni kell. Az élethelyzetek, ahogy változnak, az Isten munkálja bennünk mindig azt, hogy a lényegre tudjunk figyelni, és az életünk az kerek legyen, vagy tartalmas legyen. Az Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a cselekvést. Tehát, hogy figyeljünk az Isten munkájára. És ezt komolyan kell venni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát ez annyi, hogy nem fontos. Tehát annyi mindennel tele van a naptárom, és nem foglalkozok az Istennel, az nem fér bele. Ezt komolyan kell venni. Amit az Isten tesz, azt vegyük komolyan. És ezt csak úgy lehet tenni, ha az ember alázatos. Amikor azt mondja valaki, hogy hát én most nem tudok ezzel az Isten dologgal foglalkozni, vagy Isten igen mondott nekem valamit, de most erre nincs időm, vagy nem akarok foglalkozni vele, ez tulajdonképpen az alázatnak a hiányát jelenti, mert az alázat mit jelent, hogy valakit magam fölé emelek. Elismerem, hogy ő az Úr, hogy ő nagyobb nálam. És amikor az Istent elismerem, hogy nagyobb nálam, és persze minden keresztény elméletben ezt ragyogóan tudja, ugye, tehát ez nem kérdés, de ugye a gyakorlatban is ez így működjön, és ha alázatos vagyok az Istennel szemben, akkor azt mondom, hogy igenis, amit az Isten ad nekem, mert ő egy nálam sokkal nagyobb, adja az üdvösséget, akkor ezt félelemmel és rettegéssel munkálom, tehát odafigyelek rá, komolyan veszem. Amit az Isten elkezd az akaratomban, a gondolataimban, az életemben átalakítani, munkálni, ezt az ő tetszésének megfelelően teszi, tehát hogy ahogy ő megtervezte az életemet, akkor ezt elkezdem komolyan venni. Ennek az az eredménye, hogy valami jó irányba mennek a dolgok, mert alázatban vagyok az Isten előtt. És ezért mondja azt egy harmadik idézet ebből a szakaszból, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Vagyis az alázatnak egy hozzáállása az, hogy nem panaszkodok állandóan. Mert aki megcsinálja azt, amit mondanak neki, de állandóan panaszkodik, az nem alázatos. Ugye, az lázad ellene. Igaz, hogy megcsinálja, de lázad ellene. Amikor örömmel és mosolyogva, vagy kedvesen teszem meg azt, amit meg kell tenni, akkor ez azt jelenti, hogy alázattal tudom megtenni azt, amit rám bíztak, vagy ami az én feladatom. És amikor az Isten munkál bennem valamit, vagy az Isten mond, hogy tegyek meg valamit, és ezt így tudom megtenni, hogy nem morogva, meg panaszkodva, hanem zúgolódás és vonakodás nélkül, ez azt jelenti, hogy felszabadult vagyok, és elismerem, hogy az Isten munkája az nagyobb nálam, elismerem azt, hogy az fontos, és egyszerűen örömmel elfogadom azt, amit ő mond. Hát tulajdonképpen erről beszél Pál apostol, hogy ezek az alapelvek fontosak, hogy ott legyenek az életünkben, mert mindez az alázaton múlik. Ha alázat nincs bennünk, akkor egyszerűen ezek nem fognak megnyilvánulni, vagy nem fognak előjönni az életünkbe. Bizonyára emlékeztek rá, akik itt voltatok, múlt vasárnap volt egy nagyon jó prédikáció, Dávid elmondta az alázattal kapcsolatos ilyen alaptanításnak mondható ige szakaszról beszélt, amikor Pál beszél az alázatról, és aztán Krisztus példáját hozza. Ha valaki nem volt itt, hallgassa meg, és akkor ez meg tulajdonképpen ennek a gyakorlati oldala, hogyha ott van az alázat az embernek az életébe, akkor az Isten dolgaira nagyon vigyázok, ez a rettegéssel és félelemmel komolyan véve teszem, elhiszem, hogy ő munkálja bennem a jó dolgokat, és ezt föl is akarom ismerni, és amikor fölismertem, akkor nem panaszkodok, hanem örömmel megcsinálom. Ilyen egyszerű, ugye? Ma két dolgot szeretnék elmondani ezek az alapelvek alapján. Az egyik, ez a félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket, egy kicsit ezt átalakítottam, így szól. A házasság munkálása félelemmel és rettegéssel, azért is, mert az elmúlt hét a házasság hetéről szólt. Ugye van egy ilyen program, egy nemzetközi program, világ sok országában fut, hogy a házasságnak a fölemelése, a házasságnak az értékeinek a bemutatása. És hát külszik, hogy gyülekezetben is aktuálisak vagyunk, tehát egy picit beszéljünk erről, hogy ha a házasságnak a munkálása félelme és rettegéssel, akkor ezt hogy kell csinálni? És aztán megbeszélünk az üdvösségnek a munkálásáról, amit félelme és rettegéssel kell tenni. Kicsit kibontjuk ezt a két oldalt, vagy két területet. Szóval házasság. Házasság munkálása félelme és rettegéssel. Amikor fiatal voltam, az Alföldön éltem, és emlékszem rá, hogy nagyon sok alföldi házban, lakásban, ahol keresztény emberek éltek, az előszobában vagy akárhol a házban, voltak ilyen igés feliratok kirakva a falra, és többek között volt egy olyan felirat is, amit nagyon sok helyen lehetett látni, ez pedig a Józsuénak a bizonyságtétele, egy mondat, azt mondja, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Rengeteg helyen láttam így házakba kirakva ezt az ige szakaszt, vagy az idézetet, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Amikor arról beszélünk, hogy a házasságot hogy lehet félelemmel és rettegéssel munkálni, vagy megtartani, vagy építeni, akkor nekem mindig ez jut eszembe, hogy Józsué mit mond? Azt mondja, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Ebben benne van az a teljes alázat, hogy az Isten fölöttünk van, és mi az Istenhez tartozunk, és mi őt szolgáljuk. Nem több és nem kevesebb, de ebben benne van minden, egy életfilozófia, minden benne van, ami kell ahhoz, hogy egy házasság vagy egy család normálisan működjön. Hogy a fókuszban az Isten van. Hogy megalázom magam az Isten előtt, és őt követjük mindenben. Én nagyon sokszor elgondolkodtam már, amikor találkozok emberekkel, és akkor mindenféle beszélgetésekbe előjön, hogy akkor én ki vagyok, vagy nem tudom, hogy a családom hogy néz ki, és akkor el tudom mondani, hogy ki a feleségem, el tudom mondani, hogy büszke vagyok a lányomra, meg a fiamra, meg nem tudom, hogy pedagógus, meg akármi, meg egyetemista, és akkor ezek olyan jó dolgok, hogy el lehet mondani, ugye? Nem jól mondtam? De gondoljatok bele, hogyha a feleségem, vagy a fiam, vagy a lányom nem térnek meg, és nem az Isten szolgálják, akkor én azt nem tudom elmondani, hogy én és az én házam népe az Isten szolgáljuk. Tehát, hogy valami megvan, amire persze lehet kiszínezni, meg büszkének lenni, meg nem tudom, meg elmondani, de hogyha ez a legfontosabb dolog, amit Józsué megnevezett, hogy én és az én házam nép az Urat szolgáljuk, hogyha ez összetört, vagy nem működik, vagy nem ez a cél, vagy nem ez van a fókuszban, akkor valami nagyon-nagyon hiányzik. És ezért, amikor azt mondjuk, hogy a házasság munkálása félelemmel és rettegéssel, akkor én azt mondom nektek, meg magamnak, hogy a házasságot is lehet, mondjuk a család életünket, vagy a gyerekeidet, vagy a anyukádat, apukádat, kinek honnan nézzük a család életét, tekintsd úgy, hogy az Istennek egy olyan különleges ajándéka, mint egy nagyon értékes váza, amit egy életen keresztül végig kell vinni, és akármi nem történhet vele, hogy vigyázni kell rá. Hogy ne felületesen, vagy rutin, vagy majd ezt valahogy nem számít, majd biztos majd az Isten elvégzi, meg izé, nekem erre nincs időm, nem foglalkozok vele. Tehát, hogy nem így, hanem ez a félelemmel és rettegéssel, remegéssel végigmenne egy egész úton úgy, hogy a házasság meg a család az normálisan tudjon működni. Vagyis ez azt jelenti, hogy soha nem mondj le arról, hogyha a feleséged még nem tért meg, hogy térjen meg, vagy a férjed nem tért meg, hogy térjen meg, vagy a gyerekeid még nem tértek meg, akkor soha nem mondj le arról, hogy ez megtörténjen. Hogy legyen egy ilyen életfilozófiád, ugyanaz, mint amit Józsué mondott, hogy én és az én házam népe az Isten szolgáljuk. Én ennél többet nem akarok elérni, de ennél kevesebbet se. És ebben benne van minden, mert azt mondja a Biblia, hogy keressétek az ő országát és igazságát, és minden más megadatik, ugye? Hogyha ezt elkezded a fókuszba rakni, és ezért dolgozol, minden más ennek rendelsz alá, elkezd minden más élettel megtelni és működni. Ha ezt kivesszük a fókuszba, és minden mást akarunk megélni, és ez nem történik meg, akkor valami nagyon fog hiányozni. Hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. És azt is el kell mondani, hogy hát néha a házasságban, ahogy élünk, aki már nem fél éve házas, hanem 5 éve, 10 éve, 20 éve, tényleg csináljunk már egy tesztet ki. Ki az, aki már több mint 1 éve házas? Ja, bocsánat, fordítva kellett volna, hogy mondjuk, aki legalább 30 éve házas van, olyan? Ó, nagyszerű. Aki 25? Olyan is van. 20? Marika jelentkezett. 20? 15? 10? 5? 2? Egy. Na, nézzük már meg a házasság témájában ezt az éveket, meg évtizedeket. Ugyanis ha azt mondjuk, hogy a házasság munkálása félelemmel és rettegéssel, akkor azért ebben benne van, hogy amíg fél év telik el a házasságból, addig ez a félelemmel és rettegéssel, meg izgalommal, meg szerelemmel, ez tökéletesen megvalósul. Minél hosszabban éled meg a házasságot, annál inkább jönnek benne a rutinszerű dolgok, annál inkább benne vannak ezek a már tudom, meg ismerem, meg izé, tehát hogy úgy mennek a dolgok. És azt mondja Pál apostol, hogy az üdvösség munkálásánál is, de a házasság munkálásánál is nagyon-nagyon fontos, hogy amikor hogy kezd kiszáradni, vagy üressé válni, vagy nem tudom, rutinszerűen működni, akkor is zúgolódás és vonakonás nélkül tegyetek mindent. Ugye? Tehát fél éves házasoknál ez nem probléma. 5 évesnél már lehet, hogy vannak ilyen problémák, vagy 10 évesnél, vagy 15, vagy 20 évesnél. Hogy ott imád tudom, meg hagyjál már, meg ismerem, meg nem tudom. Tehát, hogy ezek a dolgok előjöhetnek, ugye? De azt mondja a Biblia, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. És hogyha az ember ebben meg tud újulni, hogy ez a tudom már, meg hagyjál már, meg te mindig, meg én, meg így, meg úgy, meg tehát, hogy ezek a dolgok valahogy félre vannak téve, és azt mondom, hogy én lelkesen akarom élni az életemet, zúgolódás és vonakodás nélkül élni a házasságomat, vagy a gyereknevelést, vagy egyszerűen a családi kapcsolatokat, akkor egyszerűen megújulnak a dolgok. És ez is egyfajta alázat, mert amikor azt mondom, hogy hát én tudom, meg hagyjál már, meg te mindig, meg izé, akkor ez én vagyok a középpontban, és a másikat kicsit úgy meg akarom ítélni. De amikor zúgolódás és vonakodás nélkül elkezdjük élni a házasságunkat, vagy a család életünket, az azt jelenti, hogy alázatban vagyok, és örömmel szolgálom a többieket, vagy örömmel teszem meg mindazt, amit meg kell tenni. Vagyis ez azt jelenti, hogyha főzöl, főzi örömmel. Ha takarítasz, takarítsál lelkesen. Ha elmész a munkába, azért, hogy pénzt keressél, hogy a családodat eltartsd, akkor csináld ezt örömmel. Zúgolódás és vonakodás nélkül, nem úgy, hogy megint hétfő van, már megint dolgozni kell, már megint be kell menni, már megint ez van, már megint az van, semmi értelme ennek az egésznek, hanem lelkesen és örömmel. És amikor az ember ez az zúgolódás és vonakodás nélkül elkezdi élni az életét, vagy így menni suliba, hogy már megint, meg mindig, meg mikor lesz már vége. Ugye vannak ilyen panaszkodós napjaink is, de valahogy ezeket írjuk fölül, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyünk mindent, és ez azt jelenti, hogy megújítja az ember, vagy megújítja az embernek az életét ez a hozzáállás, vagy Istennek a munkája, mert valamit örömmel tudok tenni. Szóval, ha pelenkázni kell a kisgyereket, akkor hogy kell zúgolódás és vonakodás nélkül, ugye? Hogyha a feleséged mond valamit, hogy már nem tudom, a zár már 3 hónapja nem jó, és már 100-szor megmondtam, hogy csináld meg, akkor csináld meg zúgolódás és vonakodás nélkül, vagy nem tudom, bármi olyan dolog. Vagy ha a férj kér valamit a feleségtől, és már hetek, hónapok óta mindig napi rendben van, és soha nem történik semmi, akkor zúgolódás és vonakodás nélkül egyszer meg kéne csinálni. Azért, hogy valami előre mozduljon. Tehát mindaz, amit teszünk, a napi rutinokat, mindent, ha zúgolódás és vonakodás nélkül tesszük, ez azt jelenti, hogy alázattal tesszük, és elkezd a család életünk működni. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Vagyis, ha ezt a házasságban is ezt az alapelvet megéljük, akkor az Isten elkezdi munkálni az akarást meg a cselekvést, hogy ezt jól tud csinálni. Hogy zúgulódás és vonakodás nélkül tud megtenni, hogy örömmel tud megtenni, hogy legyen erőt hozzá szellemileg is, vagy mentálisan is, meg úgy figyelem, meg koncentráció arra, hogy valami végre megtörténhessen. Zúgolódás és vonakodás nélkül. Tehát az a kérdés, hogyha magad életére vagy a családod életére gondolsz, mi az, ami nagyon nem megy? Mi az, amiben legtöbbet panaszkodsz? Vagy ez a zúgolódás és vonakodás mi az, amiben a leginkább megnyilvánul? Vagy kimondod, vagy nem, vagy csak belülről frusztrál téged, vagy belülről füstölöksz, teljesen mindegy. De mi az, ami leginkább benned van? És hogyha sikerül valamit így felfedezni, vagy elkezdi munkálni benned az Isten, hogy na ez is, meg ez is, vagy nem tudom, szent emberek ülnek, lehet, hogy kettőnél több nincsen. De azért fontos, hogy imádkozz. Hogy Uram, akarok imádkozni azért, hogy ezt is, meg azt is zúgolódás és vonakodás nélkül tudjam megtenni. És ez megújítja az embernek az életét. Hogy nem panaszkodok, meg hogy elegem van már, meg még mindig ezt meg kell csinálni, meg semmi nem történik, hanem hogy zúgolódás és vonakodás nélkül, mert az Isten munkája bennünk mindazt, amit meg kell tennünk, és ami előre vissza az életünket. És ez csak alázattal lehet, hogy elismerem, hogy az Istenre van szükségem. Elismerem, hogy a családom egy érték, elismerem, hogy a férjem, a feleségem, a gyerekeim egy érték, és így akarom szolgálni az Istent. Tehát azt mondja ez az alapelv nekünk, ha a házasságról beszélünk, hogy a házasságod az legyen így ilyen nagyon nagy érték. Hogy a családi életed legyen nagyon nagy érték. Hogy félelemmel és rettegéssel vidd végig ezt az egészet, amit úgy hívnak, hogy családi élet. És ebben benne van az, hogy Isten munkája benned minden jó dolgot, minden akarás, meg ötletet, meg kreativitást ad. És amikor ezek így megvannak, akkor félelem nélkül, örömmel és vonakodás nélkül és zúgolódás nélkül meg tudjuk tenni a dolgainkat. Tehát összefoglalva ezt a családi élet dolgot, hát nem tudom, hogy egyetértetek-e velem, remélem, hogy igen. Hogyha vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát az elmúlt évtizedek arról szóltak, hogy nem tudom, fölépült a vállalkozás, és nagyon sikeres lettem, de közben, hát sajnos úgy alakult, hogy tönkrement a házasságom, akkor én azt mondom, hogy ő nem sikeres ember. Ugye? Valami összetört, ami jó lett volna, hogyha nem törik össze. Persze van ilyen, és Isten kegyelmes, és megújít bennünket, és megerősít bennünket, és tovább lehet menni. De amikor valaki áthelyezi a fókuszt arra, hogy karrieremben előre jutottam, de egyébként a házasságom szétesett, akkor mi van, hogyha ezt megfordítanánk, és ha egyébként a házasságom nagyon erős és boldog lenne, és mondjuk a karrieremben nem jutnék annyira előre, akkor lehet, hogy sokkal sikeresebb lennék, nem? Gondoljatok ebbe bele, mert az élet pont arról szól, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk, ez ne legyen a fókuszban, hanem legyen a fókuszban az, hogy a család azért van, hogy mindenki mindenféle dolgot elérjen, és mindenféle dologba tényleg mindenfélét bele lehet érteni, az ilyen sikerektől, az olyan karrierektől kezdve nem tudom mindent. És amikor ezeket elérjük, vagy közel kerülünk hozzá, akkor ráébredünk, hogy üres az életünk, vagy kiürült az életünk. Józsué azt mondta, hogy az élet filozófiája az, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. És hogyha ez van a fókuszban, akkor van esély arra, hogy a házasságod nem megy tönkre, hogy a család életed nem megy tönkre, és lehet, hogy még a karriered meg a sok minden más is elkezd működni, vagy prosperál körülötted. Szóval, hadd mondjak még pár szót azoknak is, akik nem házasok, mert lehet, hogy frusztrálva érzik itt magukat, hogy eljöttek Isten tiszteletre, és akkor nekik nem szól az ige. Tulajdonképpen, amit elmondtam, azt könnyen lehet fordítani azokra is, akik még házasság nélkül élnek, vagy pont nem házasságban élnek, vagy előtte vannak, vagy szeretnének megházasodni. Ha ezt az alapelvet, amit Józsué mond, ezt egy egyedülálló valaki így a zászlójára tűzi, és azt mondja, hogy én úgy akarom élni az életemet most már, vagy először, vagy esetleg néhány kudarc után, hogy én és az én házam népe az Urat fogjuk szolgálni. Szerintetek ez segít a párválasztásban? Akkor ma akárki nem lesz a férjem vagy a feleségem. Ha az van a célban, a fókuszban, hogy én és az én házam népe az Urat fogjuk szolgálni, akkor már nem az van, hogy ez egy jó pasi, vagy csinos lány, vagy nem tudom, hanem hogy ki az, aki ennek megfelel. Persze az se baj, hogyha másik dolgok passzolnak, ugye? Tehát nem akarom azokat leértékelni. De ugye értitek ezt, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk, hogyha ez van az embernek a szívének a közepén, és egy lány így készül a házasságra, vagy egy férfi így készül a házasságra, akár először, akár másodszor, vagy bármi, tehát mindegy, hogy milyen élethelyzet van mögöttünk, de ezt az alapelvet középre tesszük, ez teljesen meg fogja határozni a döntéseidet, a lépéseidet, mi fér bele, mi nem fér bele, vagy ki fér bele, és ki nem fér bele. És hogyha végigmentek együtt egy ilyen úton, hogy én és az én házam nép az Urat szolgáljuk, akkor erre biztos számíthatsz, hogy Isten munkálja benned majd azt az akarást, meg a cselekvést, meg mindazt, amiből kijön az, hogy örömmel és vonakodás, meg zúgolódás nélkül tudod tenni. Szóval jó hírem van mindenkinek. Van egy ilyen Józsué által megfogalmazott alapelv, akár házasságban élsz, akár házasság nélkül élsz. Ha meg tudod fogalmazni a szívedben, és egyetértesz ezzel, és hogy tényleg egy ilyen vágy van benned, akkor mondd ki azt Isten előtt, hogy én és az én házam népe az Urat akarjuk szolgálni. Ez a legfontosabb. És majd foglalkozol a házépítéssel, foglalkozol mellette a vállalkozásoddal, a munkáddal, a karriereddel, a nem tudom, utazással, meg mindennel. Ezek nem rossz dolgok, de hogy ne ezek vigyék el a fókuszt, hanem én és a házam népe az Isten szolgáljuk. Lépjünk egyet. Üdvösség, munkálása, félelemmel és rettegése, hogy erről is beszéljek, ami a Bibliában, itt az alapigében benne van. Hogy kell ezt csinálni? Tehát ez a kicsit remegve, vagy nagyon komolyan véve azt, hogy az üdvösségemet munkálom félelemmel és rettegéssel. Hadd mondjak el először egy új szövetségi alapelvet, ami nagyon-nagyon fontos, hogy értsük. Illetve egy történettel kezdem. Rubi fiam nem túl régen levizsgázott és megkapta a jogosítványát. Mióta van jogosítványod? Szóval 2017. szeptember óta. Ez azt jelenti, hogy 2017-ben valamikor, amikor már járt Rubi a tanfolyamokra, meg annak a vége felé volt, meg ilyen rutin dolgokban benne volt már, elmentünk, és odaadtam neki az autót, hogy gyakoroljon. Ő ült a kormánynál, én ültem a jobb első ülésen. És lehet, hogy ő is észrevettem meg, főleg az első kanyaroknál. Hát úgy eléggé odafigyeltem, meg volt bennem egy feszültség, hogy fog ez működni, vagy kicsit lecsúszik a lába majd a kuplungról, és nekiugrunk valaminek. Vagy, tehát, hogy jó fog ez működni, vagy nem, ugye? És akkor keresni kellett olyan helyeket, ahol ezt úgy biztonságosan lehetett ezeket a kanyarokat, meg fordulást, meg mindent gyakorolni. De hogy én ott ültem mellette, de azért óvatos voltam, meg féltettem őt is, meg az autót is, meg mindent, hogy azért lehetőleg ne csináljunk kárt ebben az egész folyamatban. És egyre ügyesebben csinálta, és én meg egyre nyugodtabb voltam. És képzeljétek el, azóta már eltelt két és fél évet. Két héttel ezelőtt, mikor Ausztriába mentünk, Rubi vezetett az út nagy részében, én meg aludtam az első ülésen. Ugye a különbség nagy, hogy odaadom neki az autót, és ott izgulok mellett, hogy nehogy összetörje, nehogy valami baj legyen, nehogy valami olyan dolog történjen, ami visszafordíthatatlan. És biztos, hogy nem tudtam volna elaludni még akkor is, hogyha előtte 24 órát nem alszok, vagy akármilyen fáradt vagyok, mert annyira koncentráltam, hogy ő jól tudja csinálni. És aztán eltelik egy kis idő, és úgy természetesen annyira megbízok benne, hogy alszok az első ülésen, és ő megvezet. Ezt azért mondtam el, mert valahogy az üdvösségnek a munkálása is valami ilyen folyamat. Onnan indul el a dolog, hogy az ember elkezd megbízni az Istenben. Rábízza az életét az Istenre. És vannak emberek, akik ezt úgy lassan gyakorolják, hogy először pici szereteket ad az Istennek, vagy úgy pici dolgokban odaadja az Istennek azokat a területeket, hogy nézzük meg, hogy akkor egyáltalán működik. És akkor, amikor az ember elkezdi tapasztalni, hogy az Isten jó, hogy az Isten hűséges, hogy Jézus tényleg meghalt érte, hogy megbocsátja a bűnöket, akkor ez a bizalom ez elkezd kinyílni. És egyre nagyobb lesz a bizalom az adott embernek az Isten felé. Ugye ezt te is átélted. És ez a bizalom, amikor kinyílik, és rábízod magad az Istenre, ebben a folyamatban ott van a megtérés, amikor ki is mondod azt, hogy én tényleg az Istenben bízok most már. Hogy elismerem, hogy ő jobban tud vezetni, ugye? Tehát, hogy amit ő tesz, az rendben van, az működik. És ezen a folyamaton, amikor keresztül megyünk, rábízzuk magunkat az Istenre, akkor úgy megnyugszunk. Azért, mert tudjuk, hogy amikor rábíztam magam az Istenre, akkor az Isten egyrészt megtart, másrészt az üdvösséget, az örökkévalóságot nekem adja, és ez nekem jó. És nem izgulni kell, vagy szorongani kell, hanem ez a teljes bizalom, ez tud működni. Azt mondja az ige, ez egy kedvenc ige versem a 127. Zsoltárba, hogy hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Az első szakasza ennek a Zsoltár versnek arról szól, hogy amíg nem bízok az Istenben, addig keményen dolgozok, ütöm, vágom, csinálom, szervezem, nyomom, pénzt csinálok mindenből, meg sikert akarok mindenből elérni. Tehát, hogy ez van az emberben, mert hogyha az Istenben nem tudok megbízni, akkor ez van a fókuszban, hogy nekem kell, én vagyok a felelős az én életemért, én vagyok a felelős a családomért, én vagyok a felelős mindenért, tehát nekem kell megoldani, ugye? És akkor éjjel-nappal dolgozunk, meg küzdünk, és ebből jön a kiégés. A Zsoltár úgy folytatódik, hogy de akit az Úr szeret, és átéli az ember az Istennek a szeretetét, megbízok az Istenbe, annak még az álmában is ad eleget. Vagyis amikor elalszok, akkor úgy tudok elaludni, hogy közben az Isten munkája az életemnek a prosperitását, hogy működjenek a dolgok. Szoktad ezt élvezni, vagy átélni, hogy Isten megáldja azt is, amikor alszol, amikor pihensz, amikor nem csinálsz semmit, ha megbízol az Isten, ha rábíztad az Istenre az életedet. És ez a teljes bizalom, ez ott van, hogy attól még történnek a dolgok, hogy te nem vagy aktív, mert az Isten aktív. Mert az Isten elkezdi munkálni a dolgokat. Ez a bizalom, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Gondoljatok csak arra, hogy a bizalmat maga Isten mutatja be. Maga a bizalmat Isten mutatja be. És vannak olyan történetek az Új Szövetségben, amiben hogy nagyon-nagyon világosan előjön ez. Gondoljatok arra a történetre, hogy ott van Jézus, a hajóban alszik, és a tanítványok meg ott küzdenek az evezővel, meg a hullámokkal, meg mindennel. Jézus rábízza magát egyrészt az Istenre, ugye? A mindenható Istenre. Másrészt meg rábízza magát a tanítványokra, akik ott szerencsétlenkednek a szembeszéllel, meg a hullámokkal. És ott alszik. És nyugodt. Mert hogy egyébként minden rendben van, nem? Csak egyébként vihar van a Genezáret tavon. Tehát az Istenben való bizalom, az megjelenik így Jézusnak az életében is. Vagy gondoljatok arra, hogy maga Jézus, amikor eljön erre a világra, akkor rábízza magát két emberre, egy fiatal jegyes párra. Nulla élettapasztalat, fiatalok, tapasztalatlanok sok mindenbe. Úgy hívják őket, hogy József és Mária, és akkor Jézus úgy rábízza magát, hogy majd ők fölnevelik az Isten fiát. Mekkora bizalom, nem az Isten részéről? Hát lehet, hogy te nem adnád oda akárkinek a gyerekedet, ugye, hogy csak úgy nevelgesse, vagy... Mégis az Isten megbízik az emberben. És amikor Jézus eljut odáig, hogy a kereszthalálhoz közeledik, akkor azt kell mondani, hogy egyrészt maximálisan bízik az Istenben, hogy majd az Isten föl fogja őt támasztani, de tulajdonképpen az Istenben való bizalomban benne van az is, hogy Jézus rábízza magát a római jogra, ugye? Az akkori igazságszolgáltatásra. Igaz, hogy nem működik teljesen tökéletesen a rendszer, tehát az igazat elítélik, a bűnöst meg elengedik, tehát hogy valami zűr van a rendszerben, vagy homok szem került a gépezetbe, de hogy Jézus mégis rábízza magát az akkori igazságszolgáltatásra. Amire azt mondják, hogy annyira jó, hogy ma is ez az alapja a jognak, ugye? Római jog. Tehát ez a bizalom nagyon-nagyon fontos. És mindezt azért mondtam el, mert ha Jézus rábízza magát a tökéletlen emberre, akkor téged arra hív az Isten, hogy te meg bízz rá magad a tökéletes Istenre. Óriási a különbség, nem? Tehát, hogy ő megbízik az emberben, még akkor is, ha teljesen tökéletlen a rendszer és bűnös és zűrzavaros, viszont ő azt mondja, hogy cserébe viszont te bízd magad arra az Istenre, ahol nincs hiba, ahol nincs gond, ahol tökéletesen működnek a dolgok. Amikor az üdvösségről beszélünk, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy az üdvösség az nem valami olyan dolog, amit majd egyszer megkapsz, vagy jó viselkedsz, hanem az üdvösség abban a pillanatban a tied, amikor újjászülettél. Az Isten családjába belekerültél, az Isten gyermekei közé tartozol. És már itt a Földön egy olyan státuszod van, ami semmivel ez nem fogható, semmi nem tudja ezt fölül überelni, vagy semminek nincs ekkora értéke, hogy az Isten a saját családjába befogadott. Az Isten fiának nevez téged. Ez az üdvösség. És amikor az üdvösség a miénk, ha az üdvösséget megkapjuk az újjászületéssel, akkor ezt egy egész életen keresztül végigvisszük, ennek az összes örömét, vagy terhét, vagy nem tudom, szóval minden van ebben, mert vigyázok rá. És ebből következik az, hogy valamikor pár héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy az üdvösséget el lehet veszíteni, vagy nem lehet elveszíteni. Tehát nem lehet csak úgy elveszíteni, hogy kiesik a kezemből, vagy elcsúszok, vagy nem tudom, vagy kilopják a zsebemből. Szóval nem így működik a dolog. És nem is erre kell koncentrálni, hogy jaj, nehogy elveszítsem, hanem gondolja arra, hogy az Isten a legnagyobb ajándékot adta neked. Az üdvösségben benne van az, hogy az Isten családjához tartozol, hogy Krisztushoz tartozol, és hogyha ez az óriási ajándék ott van az életedben, akkor ez arra késztet téged, hogy akármit ne csinálj meg. Ez arra késztet téged, hogy akármit ne engedj meg. Vagy arra késztet téged, hogy bizony, lehet, hogy vannak dolgok, amik úgy gondolod, hogy lehetetlen, vagy bizonytalan, vagy nem tudom mi, de mégis megteszed, mert tudod, hogy az Istentől van. És hogy ez az egész üdvösség ajándék, ami ott van az életedben, ezt végigviszed egészen a halálig, és utána ott ki fog bontakozni, és működni fog majd az életed a teljes tökéletességben. Szóval ez egy óriási felelősség, amit komolyan kell venni. Hogy az Isten mit adott neked. És ne arra koncentrálj, hogy nehogy elveszítsem, hanem arra koncentrálj, hogy hogy tudod megőrizni és kamatoztatni. Ez sokkal-sokkal fontosabb. Hogy tudod ezt az egészet olyan gazdagon megélni, hogy amikor az Isten elkezdi munkálni benned az akarást, meg a cselekvést, meg mindent, hogy ebből valami sok-sok jó dolog jöjjön ki. Mert az, hogy mi jön ki az te üdvösségedből itt a földi életben, az rajtad is múlik. Isten adja. És az, hogy sáfárkodsz ezzel az egésszel, és mi történik, vagy mi nem történik, az a te felelősséged is, meg az enyém is. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket, vagyis vedd komolyan az üdvösséget. Ez a mai vasárnap erről szól, hogy ez ne olyan, persze van üdvösségem, aztán éljük az életünket, hanem igen, van üdvösségem, ez a legfontosabb, és ezután következik minden. Ebből következik minden. Vagy ha család életre gondolunk, akkor a legfontosabb, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk, és ebből következik minden. Tehát azt mondja a Biblia, az Isten munkája bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Hiszed azt, hogy az Isten most is dolgozik benned? Hogy jó dolgokat munkál benned? Meg hétfőn reggel is, meg szerdán délután is. És amikor ezeket úgy fölismerjük, rájövünk arra, hogy mi az Isten munkája bennem, akkor abból mindig valami fantasztikusan jó dolog jön ki, ami gazdagítja és kiteljesíti azt az életet, amit úgy hívnak, hogy üdvösség. Amit te megélsz napról napra, hogyha ha újjászülettél már. Pál apostol ezt a szakaszt azzal fejezi be, hogy romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Azt mondja, hogy ragyog. Ez egyébként börtönből írja. És ő is ragyogott a börtönben. Kicsit korlátozottak a lehetőségek, meg a kényelmi zóna az elég szűk, de mégis azt mondja, hogy ragyogni kell, mint a csillagok a világban, ahogy ragyognak, vagy az égen, ahogy ragyognak. Mi is tudunk úgy ragyogni. Hogyan tudunk ragyogni az elfajult és elfajult nemzedékben? Mit kell ahhoz csinálni, hogy Durko István tudjon ragyogni? Vagy mit kell ahhoz csinálni, hogy te tudjál ragyogni? Ebben a rövid kis szakaszban benne van. Azt mondja, hogy ha az élet igényére figyeltek, akkor ragyogni fogtok. Vagyis, ha elkezded figyelni azt, hogy Isten mit végez benned, vagy olvasod a Bibliát, vagy az Isten szavát komolyan veszed, és ezt megéled, ez valami olyan különlegessé tesz téged, azért, mert üdvösséged van, azért, mert te Krisztushoz tartozol, hogy ennek a következménye az, hogy elkezdesz ragyogni, és valami más életet élsz. És én azzal szeretném a ma délelőttet így lezárni, vagy a prédikáció részét, hogy ez a ragyogás, ez szintén legyen egy ilyen cél az életedbe. Hogy ragyogni akarok, és ezt úgy tudom megélni, hogy az Isten igényre figyelek, az élet igényre figyelek, mert ez az életet fogja munkálni bennem. És hogyha ez megvan, akkor ez a ragyogás, ez valahogy meg fog nyilvánulni az életedben, mert ezt Isten megígérte. Hogyan lehet tehát ragyogni? Csinálni kell mindig ilyen leltárokat. Hogyan lehet ragyogni a gyereknevelésbe, ugye? Jönnek mindenféle trendek, így kell nevelni a gyereket, úgy kell nevelni, ezt kell megengedni, azt kell megengedni, ezt nem szabad, azt nem szabad. Az összes ilyen trend, ami jön jobbról, balról, északról, keletről, nyugatról, össze-vissza mindenhonnan, hogy bejön, megnézed az élet igéjét, a Bibliát, és ami egyezik vele, oké, ami nem, az kidobod a szemétbe, és ezt veszed komolyan. Így lehet ragyogni. Hogyan lehet ragyogni a házasságban? Ugyanígy jönnek mindenféle hatások, meg trendek, meg nem tudom, ilyen-olyan elképzelések arról, hogy mi a házasság, meg ez hogy kell, vagy hogy nem kell csinálni. Ezt mindig össze kell hasonlítani az élet igéjével, és az élet igéje, az Isten igéje mond valamit, és hogyha megegyezik vele, akkor nagyszerű, ha nem, akkor kidobjuk a kukába, és mi ezt választjuk. Még akkor is, hogyha itt milliók vannak, akik ezt nagyon nyomják, és a tévében, rádióban állandóan erről van szó, akkor is a kukába tesszük, mert az élet igéjére figyelünk, mert így akarunk ragyogni. Hogyan kell ragyogni a pénzkezelésben? Ugye rengeteg lehetőség van arra, hogy mit csinálj a pénzeddel, meg hogy kell meggazdagodni. Bármilyen hatás jön, bármilyen ajánlat jön, összehasonlítjuk az élet igéjével, és hogyha ez biblikus, akkor teljesen rendben van. Ha nem biblikus, akkor bedobjuk a kukába, és azt mondjuk, hogy mi az élet igéjére figyeljünk, és az élet igéje alapján próbáljuk a pénzügyeinket megélni. Ugye? Hogy kell házasságot kötni? Hogy lehet ragyogni így, ha már rátok néztem? Hát egyrészt a józsui alapelvet használni, de hogy bármilyen hatás is jön, az élet igéjére figyelek, mit mond az élet igéje, az Isten igéje a házasságról, amit ő mond, azt komolyan veszem, minden mást a kukába dobok. És hogyha így nézzük az életünket, ha így éljük az életünket meg, ez megerősíti az üdvösségedet. Hogy az élet igéjére figyelsz, akkor ragyogni fogsz, az üdvösséged az egy nagyon világos és egyértelmű dolog lesz az életedben, meghatároz mindent majd, és ez a hatás, ez befolyásolja az életedet. És ha visszamegyünk, akkor nagyon könnyen meg lehet majd élni, hogy komolyan veszek dolgokat, olyan dolgokat veszek komolyan, amit tényleg komolyan kell, elengedek olyan dolgokat, amit nem kell annyira komolyan venni, elkezd Isten munkálni bennem az akarást, a cselekvést, az ő tökéletes tervének megfelelően. Amikor ezeket fölismerem, meg olvasom a Bibliából, vagy hallom a prédikációból, akkor ezeket örömmel és zúgulódásmentesen elkezdem megélni, és rájövök akkor, hogy az élet szép. Hogy az életet lehet normálisan is élni. Hogy nem kell besavanyodni. Arra hívlak benneteket, hogy gondoljuk ezt át, és ez a mai vasárnap legyen egy ilyen elköteleződés vasárnap, hogy van lehetőségünk arra, hogy megerősítsük azokat a fontos alapelveket, amelyek tényleg az élet igényében vannak, ami Isten szerint való. És hogyha valami nem ilyen, akkor azt érdemes elengedni, vagy kidobni az életünkből, vagy ha bűn, akkor meg megvallani. És ez ott kezdődik, hogy alázatért imádkozok. Alázat nélkül ez nem megy. Ha nincs alázat benned, akkor te jobban fogod tudni, mint bárki más. Ha nincs alázat egy emberben, egy keresztény emberben, akkor még az Isten is jobban tudja, hogy mit hogy kell csinálni. Ha van alázat, akkor ez az alázatból következik, hogy vágyok arra, hogy az Isten mondjon valamit. Vágyok arra, hogy az Isten valamit befolyásoljon az életembe, vagy jelentsen ki valamit, és akkor arra szívesen ráállok. Ha nincs alázat, akkor adjon már az Isten engem, tudom én, mit kell csinálni, vagy nincs meg itt ennek az ideje. Akkor én jobban tudom, ugye? Én fölötte vagyok a dolgoknak. Ha van alázat, ha ott van az alázat a szívembe, akkor minden más elkezd működni. Alázat kell ahhoz, hogy megtérjen valaki. Alázat kell ahhoz, hogy egy hitlépést megtegyen, vagy bemerítkezzen, vagy vállaljon valamit az Istenért. Alázat nélkül ez nem fog menni. Alázat kell ahhoz, hogy higgyem azt, hogyha kinyitom a Bibliát, akkor az nekem van szükségem arra, és ez nem egy ilyen keresztény kötelesség, hogy olvasom. Alázat kell ahhoz, hogy mikor imádkozok, akkor úgy imádkozzak, hogy tudom, hogy a mindenható Isten, ő hatalmas és nagy, de mégis megszólít engem, meg befolyásolja az életemet, és hiszek ebben. És akarom ezt, mert kérem az ő segítségét. Alázat kell ahhoz, hogy elgyere a gyülekezetbe. Gondoltál erre? Itt van egy csomó alázatos ember. Ugye, mert aki azt mondja, hogy a gyülekezet nélkül is tudok élni, meg Isten igéjét is nem olvasom mindig, attól még jó mennek a dolgaim, nem? Persze, csak nincs benned alázat. Én nem azt mondom, hogy ha valaki nem olvassa 2 hónapig a Bibliát, akkor biztos a pokolba jut. De azt mondom, hogy biztos nincs benne alázat. Ugye, mert az alázatból következik az, hogy szükségem van rá. Az alázatból következik az, hogy szükségem van a többi emberre. Hogy amit az Isten mond, hogy mit hogy éljek, vagy mit hogy kell csinálni, hogy miért kell közösségben lenni, vagy miért kell egyedül lenni, vagy miért kell házasodni, vagy bármire beszélünk, akkor ezt elfogadom. És ha van alázat, akkor van az emberben egy nyitottság arra, hogy megtörténjenek a dolgok. Úgyhogy most először arra szeretnének hívni benneteket, hogy imádkozzunk ezért az alázatért. Jakab is beszél arról, hogy erről, meg Péter apostol is, hogy alázzátok meg magatokat, az egyik úgy mondja, hogy az Isten hatalmas keze alatt. Azért, hogy fölmagasztaljon benneteket. És ha megalázod magad, elfogadod az Istennek a tekintélyét, hatalmát, akkor az Isten elkezd felemelni, magához vonni. Ha nincs alázat, akkor az Isten nem tud felemelni, mert akkor már te olyan magasan vagy, hogy nem is tud az Isten veled mit kezdeni. Megvárja az Isten, mikor nagyot esel, hogy finoman fogalmazzak, és amikor úgy összeszeded magad, és jön az alázat, akkor utána jön a felemelkedés. Szóval van benned alázat? Imádkozzunk ezért, hogy legyen alázat. Szeretném, hogy egy picit csöndben lennénk, és csukd be a szemed, állj meg egy kicsit Isten előtt, vagy ott a székeden ülve. Gondold ezt át, hogy mi az a terület az életedben, amiben nem vagy alázatos. Amiben nem igényelted az Istennek a szavát, vagy elutasítottad, vagy nem foglalkoztál vele. Vagy nem volt a prioritások között úgy az első sorban. Van olyan dolog a házasságodban, vagy a családi életedben, ami nem biblikus? Vagy van olyan a munkádban, vállalkozásodban, nem tudom, hétköznapi életedben, ami nem az Isten szerint való? Vagy amikor tervezed a jövődet, és álmodozol erről is, arról is, hogy ez kellene, az kellene, milyen jó lenne, ezt Isten szerint való módon teszed? Ha van valami, ami nem az élet igéjéből fakad, nem az Istentől fakad, akkor az dob ki. Dobd a kukába, és boldogan menjél tovább. És ami az Istentől jön, azt meg ragad meg, azzal az alázattal, vagy közben ezáltal Isten téged föl fog emelni, és meg fog áldani. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te olyan tökéletesen megélted az alázatot, és köszönjük, hogy te élsz bennünk, és amikor nekünk kell alázatosnak lenni, nekünk kell elismerni azt, hogy az Isten nagy, az Isten hatalmas, vagy más emberek előtt kell alázatosnak lenni, vagy egy szituációban, akkor köszönjük, hogy ez nekünk lehetséges, ugyanúgy, mint ahogy te megélted, mert te élsz bennünk. hogy te munkálod bennünk az akarást és a cselekvést, a te tetszésednek megfelelően. Uram, kérünk téged, hogy munkáld bennünk mindazt, ami jó, ami tőled van. És segíts, Urunk, hogy tudjuk tényleg az kukába dobni, kidobni az életünkből, megszabadulni minden olyan dologtól, ami teljesen fölösleges az életünkbe. Ami csak ránk ragasztott a világ, vagy a korszellem, vagy bármilyen más hatás. Urunk, kérünk téged, hogy vedd ezt le rólunk, bocsáss meg ezeket, tisztíts meg a szívünket teljesen. És amikor éljük az életünket, vagy tovább akarunk most menni, imádkozom azért, Uram, hogy egy tiszta szívet tudj betölteni a Szent Szellemeddel, Uram. Így tudjunk megerősödni. Hogy az élet igéje tudja meghatározni a gondolkodásunkat, tetteinket. Segíts bennünket ebben, Urunk. Erősítsd meg a házasságokat, erősítsd meg a családokat, erősítsd meg, Urunk, a veled való kapcsolatot. Imádkozunk, Urunk, hogy a te néped, a keresztények áldottak, erősek tudjanak lenni az üdvösségben, ne bizonytalanok legyenek, hanem határozottan tudják megélni azt, hogy ezt tényleg komolyan kell venni, és akarunk téged, Uram, komolyan venni. És köszönjük, hogy te megtartasz bennünket. Urunk, kérünk téged, hogy valamennyünknek az életét te áld meg. Imádkozunk azokért is, akik még nem a tiéd. Adj olyan alázatot a szívükbe, Uram, hogy akarjanak megtérni hozzád, hogy megmerjenek bízni benned. És kérünk téged, hogy valamennyünknek az életében munkáld mindazt, ami jó, ami tökéletes, ami mennyei, ami tőled van. Kérjük ezt az Úr Jézusnak a nevében. Amen.